új témában vagyunk benne. Hoztam hasonló igéket, amit előző héten, de vannak új igék is. Muszáj egy kicsit ismételni is. Lesznek bizonyos elemek, amiket újra föl fogok eleveníteni. Igen, Héber levéllel kezdünk, a zsidókhoz írt levél, a 4. fejezete. Ezt az igét előző héten is felolvastam, de ma megint felolvassuk. Hoztam egy másik fordítást, nem a Károlyból fogom felolvasni, azért, hogy még jobban értsétek, hogy mit akar mondani a levél írója, illetve, hogy átlássátok azt, hogy milyen logikával van írva ez a zsidókhoz írt levél 4. fejezete. Mert nagyon érdekes az a logika, ahogyan ő levezeti. Azért fontos, ez a megújult logikának hívjuk, ez nem az intellektuális logika, hanem a Szent Szellemnek a logikája. Mert az megújult elméd is logikusan gondolkodik, a menny kezd el neki logikus lenni. Látod már olyan embert, olyan intellektuális embert, aki azt mondja, ez számára nem logikus. És van úgy, hogy te meg, amit ő mond, hogy nem logikus, az neked logikus, mert az elmédet megújította az Úr, új észjárást adott Isten. Tehát olvasom egy más fordításba, ez a Szent Pál Akadémia fordítása. Vigyázzunk tehát, az a vigyázás szó, ez a félés szó is, tehát féljünk tehát, hogy az ő nyugodalmába való bejutás ígérete még érvényes, nehogy valaki úgy véje közületek, hogy lemaradt róla. Nehogy valaki úgy véje, hogy lemaradt róla. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, ahogy nekik is, de nekik nem használta hallott ige, mivel nem elegyítették azt a hittel azok, akik hallgatták. Nem elegyítették hittel. Kinek volt a felelősség, hogy hittel elegyítse a hallott igét? A hallgatóknak. Mert mi, akik hiszünk, be fogunk menni a nyugodalomba, és most figyelj ezt az érdekes, kicsavart gondolkozásmódot számunkra, ahogy fogalmazott, így aztán megesküdtem haragomban, nem mehetnek be az én nyugodalmamba. Tehát meg volt esküdve, hogy nem mennek be, de először az volt az elhívásuk, hogy bemennek ide. Érthető? És ő úgy gondolkodik, hogy mi, akik hiszünk, be fogunk menni, mert fönnáll a lehetősége, hogy bemenjünk. Csak ők azért nem mentek be, mert nem hittek. Tiszta? Tehát egy kicsit máshogy gondolkodtak akkori keresztények, mint sokszor az egyházban. Holott munkáival elkészült a világ megalapítása óta. Na, ebbe megyünk bele, ami már el van készítve. A világ megalapítása óta. Meg a megváltás is előre el lett tervezve. Amen. És megnyugodott az Isten a 7. napon minden munkája után. Úgy is lehet fordítani, és abba hagyta az Isten a 7. napon minden munkáját. Az megnyugodott, az a szabbátot jelenti. Tehát szabbatolt Isten. Abba hagyta a munkát. Szó szerint a szabbat ezt jelenti, lepihenni, lenyugodni, abba hagyni a munkát. De ugyanott újra nem mehetnek be az én nyugodalmamba. Ez a zsidóknak szólt akkor. Tehát mivel még érvényben van, hogy némelyek bemennek oda, érvényben van még mindig. Amen. Sikítson valaki. Tehát most is érvényben van. Azok viszont, akiknek korábban már hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, vagy hitetlenség miatt. Egy meghatározott napon ismét mának jelölt ki, Dávid által szólva annyi idő múltán, ahogy előre megmondja, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Látod, mit mond? Meghatározott újra egy napot, kijelölt Dávid által. Tehát Dávid fölismerte a 7. nap nyugodalmának a titkát. És behozott egy új időszámítást az egész Izrael életére nézve. Létrejött a ma, ami egy új dimenziónyitás, szó szerint egy kapunyitás. Fölemelkedtek az örökkévaló ajtók. És az egész népnek lehetősége lett volna bemenni Dávid kortársainak újra abba az elhívásba, ami már az Ószövetségben, Mózes idejében el volt készítve Izrael számára. Mi volt az az elhívás? A papság elhívása. A királyi papság elhívása, hogy mindenki találkozon Istennel. A saját sátrába. Aztán 10 nap után bemenjenek az ígéret földjére, és Isten jelenlétében éljenek. Ne csak földön tartózkodjanak, hanem Isten jelenlétében is. És ezt az elhívásba állít be bennünket Isten az új szövetségben. Tehát ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát annyi, hogy az ember megnyitja a szívét arra, hogy bemenjen Isten jelenlétébe, be akarja menni Isten jelenlétében, abban a pillanatban Isten meg tudja nyitni neki az atmoszféráját. Amen. A szívedtől függ, hogy hogyan nyitod meg, hogy mennyi fér beléd Isten jelenlétéből. Semmi mástól nem függ, csak a szívedtől. Ha párosítod az Isten üzenetét hittel. Hiszen ha Józsué nyugodalomban juttatta volna őket, Józsué Mózes jelképezi itt, nem beszélne azok után egy másik napról. Józsué maga nem tudta bevinni Isten népét ebben a nyugodalomban. Már bár bementek az ígéret földjére, de a nép mégsem értette meg az elhívását és a természet fölötti benn való mozgását, hogy kell találkozni az időben az örökkévalósággal. Az időben a természet felettivel. A természetesben a természet felettivel. A romlandóságban a romolhatatlansággal. Az elenyészetben az enyészhetetlenbe. Hogyan kell mozogni? Tudjátok, hogy mi történt utána a Bírák könyve első fejezetében? Láthatod, hogy Izrael népe, a vezetői elbuktak rögtön, miután Józsué elment az Úrhoz. És felcserélték Istent báványokkal. Miért? Mert nem értették meg az örökké valóságot és a szabbát üzenetét. Tehát hiszen, ha Józsué nyugodalomba jutatta volna őket, nem beszélne azok után egy másik napról. Ez Dávid száján keresztül jött be, ez az új nap, új időszámítás. Tehát fennáll még a szombati nyugalom Isten népe számára, hiszen aki belépett az önnyugodalmába, az maga is megnyugodott saját munkáitól, ahogy az Isten is az övéitől. Mi ez a, ez a saját munkától való megnyugvás? Ez a megigazulás. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem általi megigazulás. Bemész a kegyelembe, hogy nem dolgozol az érdemeidért. Bemész a kegyelembe és a megazulásba, hogy elfogadod magadat úgy, ahogyan Isten néz, és ahogy Isten mondja, a megváltáson keresztül, a bárány vérén keresztül. Találkozol a csodával, az első pillanat, amikor újjászületsz, a csodával találkozol. A megigazulásnak és a kegyelemnek a természet feletti erejével találkozol. Abban a pillanatban Isten leszakítja a bűneidet, ahogyan megvallod Úrnak, megváltónak, szabadítónak, tudjátok. Átadod a szívedet, és találkozol Istennel. Érdem nélkül, munka nélkül, semmit nem kell csinálni. Ez az eleje a szentséggel való találkozáskor. Ez az eleje az Istennel való együttjárásnak, közösségnek, az eleje. Aztán pedig a megszentelődés jön, amiben már munka van, de most majd erre is kitérünk. Tehát, mert Isten szava, tegyünk hát meg mindent, hogy belépjünk a nyugodalomba, nehogy valaki maga is hasonló engedetlenségbe essen. Mert az Isten szava él és működik. Tudod, miért mondja itt rögtön Isten szavát? Mert az ige az, ami bevisz téged a nyugodalomba. Az ige az, ami megváltáshoz vitt be téged. És hogy kimondtad a megváltónak a szavát, a nevét, hirdetted a szádon keresztül a megváltást, úgy léptél te is be Istennel való közösségbe. A Róma 10-ben ezt mondja az ige. Aki szájjal bizonságot tesz Istenről, szívében hiszi Istent, hogy ő a megváltó, annak van joga arra, hogy üdvözüljön. Mert az Isten szava él és működik. Élesebb minden két élő karnál, elhatol addig, ahol szétválik a lélek és a szellem. A szábádban szétválik a lélek és a szellem. Ízületek és a csontvelők. Képes ítéletet mondani a szív szándékai és gondolatai fölött. A szabbátban bemész a szabbátba Isten jelenlétében, szól hozzád Isten a Biblián keresztül otthon, és szétválasztja az ige a pszichikaiságodat a szellemiségettől. Be tudsz menni a szabbátban, abba a szétválasztó erőbe, hogy még a szív szándékait is Isten föltárja neked. Különben nem tudod megérteni önmagadat. Csak az igén keresztül. Föltárja Isten az igén keresztül azt, aki vagy. Magadat meg ne próbáld megismerni. Erre csak Isten képes. Ő ismer téged. És az igény keresztül ezt tudja hozni. Szétválasztó elő van a psziché és a szellem között. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve tudna maradni előtte, szombatkor. Hanem mindenki mesztelen és leplezetlen annak tekintete előtt, akinek számot kell adniuk. Mivel tehát nagy főbabunk van, aki keresztül hatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Hiszen nem olyan főbabunk van, aki ne tudna részvétet érezni erőtlenségeink miatt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan minden megpróbáltatást átélt, a bűnt kivéve. Járuljunk hát nyíltan a kegyelem trónjához, hogy részesüljünk az együttérzésből, és kegyelmet találjunk, amikor csak segítségre szorulunk. Ámen. Itt hagyja érzem meg azt, hogy ez a megvallás, ez nem csak a te motyogásod, vagy a hibáid, vagy a gyarlóságaidnak a megvallása. Mert a bűnvallás is valóban akkor van elfogadva Istentől, ha úgy vallod meg a bűnöket, amelyet Istentől hallottál bűnnek. Mert itt a homologeo szó van, tehát ugyanazt mondod a trónnál Istennek. Na most, hogyha a bűnt mutatja az Úr, mi a bűnöd, akkor neked úgy kell megvallanod a bűnt, ahogy Isten mondja a bűnt bűnnek. És nem a te elgondolásod szerint kell bűnt vallani. Például megvallod a báványimádás, holott nem vagy báványimádó. Hát hátha. Ebből baj nem lehet. Na de Isten nem így gondolkodik rólunk. Azt kell mondani, amit Isten kijelentett neked a trónnál. Hát nem beszélhetsz össze-vissza Istennek. Most gondolj, a gyereked odajön, és össze-vissza beszél. És kérdezett tőle először, hogy éhes vagy. És aztán össze-vissza beszél. Beszél a kockásfülű nyúltól kezdve Hanna Montanáig. Vagy mi az új őrület? Violetta, az? Vagy a Violettáig. Ugyanazt mond ki, amit én mondtam neked. Mert a bűnvallás erről szól, hogy megvallom azt, amit Isten bűnnek ítélt. De most nem csak a bűnről van itt szó, hanem azt is meg kell vallanod, ahogyan járulsz Istenhez, hogy ő főpap, ő elviszi a terheidet, leveszi a nyomorúságos gondolataidat, nyílt szívvel tudsz a trónhoz menni, mert tudod jól, és megvallod azt is, hogy ő együtt tud érezni veled, kegyelmet tud adni, amikor csak segítségre szorulsz. Ez fontos. Hogy úgy kell Istenhez menni, hogy tudod jól, hogy ott van kegyelem. Nem úgy, hogy elbizonytalanodsz, hát mégis van, vagy nem? Pont nekem? Lehet, hogy ma nem. Majd holnap. Vagy pont nekem nem, de másnak igen. Pont azt kell mondani ki, amit Isten igéje mond. Tehát például, amikor imádkozol, ima életet élsz, akkor csak úgy imádkozzál, ahogyan olvastad az igéből a kijelentéseket, a tanításokat, a rémákat a számodra, és azt vald meg Isten előtt, azt fogja Isten elfogadni. Lehet, Isten nem fogja azt elfogadni, ami butaság. Hülyeséget beszél, de aranyos. Mert pontosan ez a lényege az imádkozásnak, hogy azt mondod Istennek, amit Isten kijelentett számodra. Istennek tetsző Isten tiszteletet hozol létre, és Istennek kedves áldozatba mész Istenhez. Ebből létrejöttek olyan vallásos sztereotípiák, ami végül aztán már azt mondja, mindegy, hogy imádkozol, Isten úgyis meghallgatja. Tehát a szabbát. Tehát menjünk vissza a szabbáthoz. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy ugyanaz vald meg, amit Isten mond. Hát még egy dolog még ezzel kapcsolatban. Hát igen, és ekkor jön... Isten jelenlétében, Isten a kegyelem által meg tud érinteni bennünket, nem hisszük el, szó szerint, ez talán ez jobb szó, nem hisszük el, akkor bemész, és kijössz. Azért, mert nem hiszed el, hogy azt mondhatod a belső identitásodból, amit Isten neked kijelentett részedre. Hogy az ígéretek a számodra adattak, és te igényelheted az ígéreteket a kegyelem által. Rengeteg olyan imaórád volt, garantálom, amiben semmi nem változott. És ez azért volt, mert nem azt mondtad, amit Isten akar, hogy mondja a szíved. Mert a szíved, amit kimond, azt Isten meg tudja hallgatni. Pláne, hogyha az ige központú és igével harmonizál az imád. Ha nem harmonizál az igével a szíved, akkor azt meg kell tisztítani. Ezért megyünk be a szombatba, olvastuk, hogy szétválassza a lelket és a szellemet, a szellemtől az ige. Azaz, hogy megértsd az igét. Hú, most néztek rám. Igen. Nagyon sok ima nem megy fel a mennybe. És nem mondhatod rá azért, mert kedves ember, és humanista módon azért ő neki fölment. Miért? Mert aranyos. Mert kedves ember. Nem. Azt mondja Isten igéje, ragaszkodj a homologeódhoz. Ragaszkodj hozzá. Nem azt mondja, hogy hát néha-néha azért úgy tudj imádkozni, amit Isten úgy imádkoz, hogy Isten is meghallgatja. Pont ez az, hogy bemész Isten jelenlétébe, és a szabbátba ott van a trón. A szabbátba ott van a kegyelem király széke. A szabbátban ott van a lehetőség, hogy átvegyél kegyelmet kegyelemre. És mi van a kegyelem mögött? Isten jó indulata, hogy levegyen rólad a testi dolgaidat, megtisztítson, és helyreállítson téged. Nagyon egyszerűen. De menjünk tovább, mert még sok mindent kell nekünk ma átvennünk. Négy területen fogunk ma utazni, úgy, mint előző héten. Az egyik Ádámnak a balhéja, azt fogjuk átnézni, és hogy honnan esett ki Ádám. A második az, hogy az egész emberiség el van hívva arra, hogy szent papsággá változzon. Szent papsággá. Itt a nem generációra gondolok, az elhívottak, kihívottak tömegére. Tehát erre van elhívva a hívő, hogy szent papsággá változzon. Azért is, mert mindjárt majd megnézzük, hogy nem lehet szétválasztani a te személyedet a papságtól. Nem lehet szétválasztani. A következő, hogy a fiak örökölték a szentséget, ezt fogjuk átnézni, ez a harmadik, a fiak örökölték a szentséget, és a fiaké a szentség, és hogyha marad még időnk, akkor egy kicsikét még belemegyünk a szentségen belül egy-egy olyan példába, amiben Isten kinyilvánította azt, hogy mi a véleménye, hogyha egyes személy úgy akar szolgálni, hogy nincs benne a feltetetlenségben, nincs benne a szentségben. Tudjátok, hogy előző héten beszéltem arról, hogy két területe van az egyháznak, egyház történelemnek, akár a zsidó üttörténelmet nézzük, akár a zsidó keresztény üttörténelmet, két óriási szellemi, úgymond meccéspontja van a történelemnek és az egyháznak. Az egyik, amikor ezt most megnéztük, hogy Isten megnyugodott, és Ádámnak elmondta a küldetését, ott szabbátkor. Elmondta például azt, hogy az élet és a fája, és a jó és a rossz tudásának a fája milyen behatás alatt lehet, a fáján keresztül milyen behatás alatt legyen, lehet, és aztán elmondta azt is, hogy övi a föld, és hogy uralja le a földet. Aztán pedig a második pedig, amit meg kell értenünk, hogy a kereszten Jézus Krisztus elhordozta Ádám vétkét, bűnét, az Ádám történelmének minden gonoszságát, bűnének adtakját, és helyreállította az Ádámot. Helyreállította. És ez az, amit a kereszténység nem nagyon tud fölfogni, mert a megigazultságot és a szentséget kell milyen kinyilatkoztatás által megértenünk, hogy minden, amit Isten elkészített a kereszten, vagy elkészített a mennybe, bárhogyan fogalmazhatok, ez mind adott számodra. Minél többet kell hallgatni az ígéreteket, hogy Jézus Krisztus örökkévaló szövetségének ígéretei milyen hatalommal és milyen felruházó erővel jelentkezhetek meg az életedbe, minél többet hallod ezt az üzenetet, annál mélyebben belemegy a szívedbe, és hit születik. Mert ha nem hiszed el azt, amit a kereszten történt, ami kereszten cserekként Jézus Krisztus behozott a földi létedbe, akkor nem fogsz tudni abba mozogni. Mert mindig abba mozogsz, amit hallasz, és amit kijelent neked a Szent Szellem. Másban nem tudsz mozogni, csak amit kijelent. És mit jelentett ki a kereszten számodra? Az a tiéd. Amen. Amen és amen. Óriási a téma, ezt körülbelül 100 éve csak kapizsgáljuk, vagy kapargatjuk ezt a felületet. Hogy mi a miénk, és rengeteg fajta mozgalom volt, például megállok itt a metodistáknál volt a szentségmozgalom, ahol Isten jelenléte olyan erővel jelent meg, hogy az emberek leestek a földre az istentiszteletek alatt, remegve, mint a kocsonya, elestek, eldőltek, és azonnal átadták az életüket Jézus Krisztusnak, akik nem voltak megtérve. Sőt, volt olyan jelenlét, nem tudom, hogy amikor te megtértél, érezted-e azt, ha most nem térsz meg, akkor meggyílik alattod a pokol, vagy a föld, és besuhansz, vagy esel a Seol torkába. Olyan jelenléte volt Istennek a metodista mozgalomban, hogy ott mi az, aki megtért, az valósággal tért meg, mert ott az a szellemi erő volt jelen, hogy most nem térek meg, a Seol elnyer engem. Ilyen jelenléte volt akkoriban a metodistáknál. Kellett volna fejlődnie ennek a mozgalomnak odáig, hogy aztán elérkezik a 1900-as évek pünkösdi mozgalma, és aztán tovább megy a karizmatikus mozgalom, hogy ez megmarad, ez a jelenléte Istennek. De jön még más kenet is, más szellemi meggyőződés, és nem csak az információ tágul ki, hanem a kenet sűrűsödik. De nem voltak olyan személyek, akik átvették volna ezt az üzenetet. És már a napjainkig nem akarok a negatív dolgokról beszélni, tényleg csak amiről fölkészültem, de lásd meg, hogy valami nagyon elromlott. És mi sokszor csak a felszínt kapargatjuk, hogy milyen gyümölcsöket látunk, de el kell hatni a gyökeréig. És ez pedig a feltetetlenség. Ez a feltetetlenség, az integritás hiánya. Amen. Hol is kezdjem? Miről is beszéljek? Halleluja. Szabbat. Valaki azt mondta, nem is tudom, hogy hol olvastam ezt, hogy a szombatban teljesedik be az Isten természet fölötti ereje, és ott akar kiáradni a királyság hatalma. A rabbik szerint a szabbát az eljövendő messiási királyság előképe, a szabbát. ebben az életben elérhető és élvezhető legnagyobb áldás megtapasztalása. Nincs a kereszténységben nagyobb megtapasztalható, átélhető realitás, mint amikor bemegy Isten jelenlétébe egy ember. A szabát alatt Isten jelenlétét értem, hogy bemegyünk Isten jelenlétébe, és Istennel akarunk időzni. Ezt értem a szabát alatt. Megállsz, megpihensz. És hogyha megérted azt, hogy a kegyelem királyi székén keresztül mi jönhet le, folyhat be az életedbe, akkor pedig egyszerűen egy radikális reform jön az életedbe. Soha többet nem lehet téged kihúzni már a szabbátból. Ezen ragadni fogsz a szabbátba. És hogyha nem érzed Isten jelenlétét az életeden, nem látod, hogy Isten jelenlétében lenni, és a testi cselekedetek előjönnek, akkor rohansz vissza Isten jelenlétébe. Identitásoddá válik a szabbat. Identitásoddá a szabbat. A szabbat azt jelenti, hogy belépsz az örökké valóságba. Egy találkozást jelent a szabbat. A szabbatban működik a helyreállítás. Ott tudsz helyreállni. Miért nem tudtak helyreállni? Mert nem mentek be a szabbatba. Most olvastuk. Miért lett kemény a szívük? Mert nem tartottak szabbatot. Azért jött a szabbat, hogy amikor papok királysága szent néppé átalakulnak, akkor minden egyes héten találkozzanak a Teremtővel. És nem az volt a Istennek a célja, hogy mindig a lévitákon keresztül keressék Istent, hanem hogy a szabbátban ők is minden egyes családfőn keresztül Isten jelenlétét megérezze, megtapasztalja minden család. Mit gondolsz, miért mondta Isten a szabbátot a 10 parancsolatba? Azért, hogy csak hogy fenyítse őket, vagy korlátokat emeljen? Nem. Azért adta ott a szabbát üzenetét, hogy megtisztuljanak, és visszaálljanak a királyi papságnak a pozíciójába. Szinte szabbátkor át kellett volna élniük rendszeresen azt, hogy Mózes átélt a saját sátrába. Ugyanazt. De nem akarták. Mint hogyha ezt olvastam volna, ha két egymás után szabbatot megtartana egész Izrael, visszajönne a messiás. Tehát a szabbát a helyreállításnak a helye, a szívben. A szétválasztás ideje, hogy szellemivé váljunk. Mit olvasnunk az igében? Figyelj, amikor olvasom egy igét, például most olvastam azt, hogy szétválaszt az ige a lelket meg a szellemet. Ebben neked hinned kell. Erre rá kell állnod, hogy bemész Isten jelenlétébe, otthon imádkozol, kinyitod a szentírást, és szét fogja választani a dolgaidat Isten. És szellemit fog közölni. Tud valaki erre sikoltani valamit? Amen! Amen! A szambát az emberért van. Miért van az emberért? Mert a szabbátban előre elkészített dolgok vannak az emberért. A szabbátban, a szabbatban, a szombatban benne van mindaz az Istennel való közösség, amiből kiesett Ádám. Amikor Ádámot megteremtette Isten, a szellemébe kapott egy tudást Istentől. Isten hite volt Ádámnak, sőt, elmondta neki a küldetését Isten, fölruházta ehhez erővel, áldással, és azt mondta a szabbátról, hogy megáldja és megszenteli azt. Emlékeztek rá? Megáldja és megszenteli. Az áldás az mindig a szövetségnek a kifejeződése, az áldás csak a szövetségen belül tud működni, és az áldás azért jön, hogy megtörje az átkot, és megsemmisítse az átkot a földön. Mert ahol áldás van, ott azért van áldás, mert megszűnt az átok. Csak szövetség alapon tud működni az áldás. Ezért van az 5 Mózesben felsorolva, a 28-ban az áldás és az átok. Ha a szövetség alapon dolgozol, akkor jön az áldás. Nincs vége. Kapott irányítást a szellemi ismeretébe Ádám, a két fán keresztül, hogy ezzel a instrukcióval leuralja az egész földet. És a harmadik pedig, amit kapott, ez pedig a közösséget. A közösséget kapta Ádám, hogy Istennel a szabbáton keresztül rendszeresen közösségbe lépjen. Közösségbe maradjon. És amikor a bűn elérkezett, az azért érkezett el a bűn, mert a sötét ismeret megvakította a tudást, a lelkiismeretét bepiszkította és megtörte, utána pedig a közösség is megtört, az Istennel való közössége. És ennek a hatása az lett, hogy megtört a helyes önképe, a helyes énképe rossz lett, elkezdett kikerülni ebből a közösségből, és egy természetfelettileg úgy lehet mondani, egy ismeretlenbe kezdett el menni, halott, sötét ismeretet kapott Istenről. És újra vissza kellett volna állnia, hogy Isten való közösségre. Ne halott legyen, élő legyen a közössége. Az ember eredeti rendeltetése, valódi életcélja a szabbátban teljesedik ki, ha Isten jelenlétében él. A szabbátban ezért be fog jönni az életedben a megoldás, a gondoskodás, létrehozó erővel lesz jelen Isten jelenléte, szelleme, sőt, létrehozol dolgokat a szabbátban, sőt, partnerség alakul ki Isten és te közötted, valóság lesz Isten jelenléte, valóságos lesz a jelened és a jövőd, és teljesen kitörli a múltadat Isten. Meggyógyít. A szabbátban jelzéseket kapsz, instrukciókat és intuíciókat Istentől, jeleket kapsz bizonyos dolgaidra, visszaadandók történnek meg az életedben, tehát visszaad Isten dolgokat, amelyeket az ördög ellopott, vagy te magad tönkretettél, vagy a bűneid miatt korlátozóvá vált a szellemi karriered. Sőt, a szabbátban eljön az eljövendő, természet fölötti történelmet élsz át, mert megmutatja Isten a jövődet, a bekövetkezendőket a Szent Szellem által, és nem lesz ott a világ szeretete, nem fogsz halállal találkozni, nem fogsz tudni szenteskedés és erkölcsösködéssel találkozni, törvénykezéssel, tradícióval, sőt, megszűnik a károsztatás, és meggyógyulsz az önkárosztatásból és az elutasítottságból. Mindez benne van a szabbátban. Mert Ádám teljesen egészséges volt szabbátban. Nem volt rajta károsztatás, nem volt rajta félelem, nem volt gondja, hogy hogyan fog a hétköznapi életben megélni, megszűnt az ellátástól való félelem, és megszűnt a küszködés szabbátban. Nem volt szenvedés, nem volt küszködés Isten jelenlétével kapcsolatban, Isten igével kapcsolatban, nem volt küszködés a feleségével kapcsolatban, nem volt küszködés a jövőjét tekintve, és nem volt küszködés a céljait tekintve. Egyértelmű volt a szolgálata, egyértelmű volt az elhívása, egyértelmű volt az, hogy merre menjen. Céllal volt megáldva. És a célnak van két szülője, apja és anyja. A cél, ugye, amit Istentől kapott célt, az egyik fölhatalmazta arra, hogy motiválva legyen. Tehát motiválva volt Ádám. Motiválva volt, hogy miért éljen. Ez volt a küldetésében. Motiválva volt Ádám. Dicsőség az Úrnak. A másik pedig a belső ösztönző erő. Hogy kitartóan menjen tovább. Meg volt az a lehetőség, hogy kitartson az ige mellett. Nem volt előre megírva, hogy elbukjon. És két dolgot még gyorsan leszövegezek Ádámtól, aztán ugrunk, így a szabbáttal kapcsolatban, mert tovább folytatjuk azt a látást, hogy Isten megáldotta a szabbátot, és megszentelte. És a szentség útján kezdünk haladni újra. Még két dolog. Ádám nem volt önálló élettel rendelkező lény. Istentől kapta az életet, ezért függő lény volt. A második pedig, hogy őrá is hatott a bűn következménye, tehát nem volt mindenható. A bűn ugyanúgy elsodorta Ádámot, és beszennyezte a szellemi látóképességét, és sötét ismeretet kapott. Nagyon sokan privilegizálják, illetve dicsőítik Ádámot, mondan azt, hogy micsoda könnyű lehetett neki. Nem igaz. Ádámnak szellemi lényé kellett volna változni, de nem tudott szellemi lényé változni. Mert a látást elveszítette Éván keresztül. Na menjünk, mert sok a munka ma még, sok igével kell dolgoznunk. Örülsz neki? Nem azért vagyunk itt, hogy üljünk, hanem hogy dolgozzunk. Mert az Isten is dolgozik. Máté 5.13. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg, kérdezi Jézus. Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Te vagy a só, az egyház a só. Azért van a só, hogy föltartóztassa a rothadást. Nem azért van a só, hogy megváltoztassa a rothadást, hanem hogy föltartóztassa a rothadást. Mert a világ gonoszságban vesztegel. A világot nem tud átalakítani. Föltartóztathatsz bizonyos területeken bizonyos rothadást, de vannak olyan úgymond előre megírt cselekmények, amik be fognak következni. Ha ez így lenne, akkor az Antikrisztus se jönne vissza. Mert annyira szentek vagyunk és leuraljuk a világot, hogy végül már az Antikrisztus fölött is hatalmat teszünk, és újraírjuk a történelmet. Nem tudjuk újraírni, amit a Bibliában kinyilatkoztatás alapú, azt nem tudod megváltoztatni. De fönntarthatod azt a szentséget, a szentség által azt a úgymond privilégiumot, hogy neked a te életedben, családod, gyülekezeted életében, ha visszajön az Úr, akkor elragadtatás megtörténhet, tehát elragadhat a téged Isten, és bekerülhetsz abba az elhívásba, a fönn a mennybe, amire elhívott téged az Úr. Ez 100%. De az, hogy a világban nekünk mit kell tenni, ez sóként kell üzemelnünk. És azt mondja az ige, hogy a másik helyen, tudjátok, hogy folytatja Jézus, hogy azért vagy, mint egy lámpás, hogy ne tegyenek egy véka alá, az körülbelül egy olyan még 30 literes edény is lehetett, tehát hogy ne tegyék a te világosságodat, a véka, tehát egy edény alá, hanem azért vagy, hogy az egész világon világítsál, és meglássák az emberek a világosságodat. Tehát az egyház arra van elhívva, miképpen Ádámnak volt az elhívása, hogy lássák Ádámot, hogy szentségben él, és szép lassan dolgozik az Úrral. Tehát nem egy eldugott egyházért jön vissza az Úr, hanem egy olyan egyházért, hogy látják, hogy ott megálltak a bűn és az átoknak a következményei, és megváltoztatták a szellemi dimenziót. Fogod? Fogod az adást? Tehát a show nem az, itt nem csak arról beszél, hogy igen, lehet, hogy ez megtörténhet Jézus, hanem azt mondja, hogy nem jó semmire, ha ez nem történik meg, hanem kidobják, eltapossák, kidobják a kukába. És azért vagy, hogy világíts. Azért vagy, hogy világíts, tehát meglássák a világosságodat. Tehát azt jelenti, hogy a világ megfelfedezze azt, hogy te más vagy. És hogy azáltal fog tudni fölismerni téged, hogy más vagy, hogy megérted az isteni céljaidat. Hogy mik a te céljaid Istentől? Az előre haladásunkban nagyon fontos. Maga a szentség azt jelenti, tudjátok jól, hogy félretenni, eltenni, elkülöníteni, kiválasztani valakinek vagy valaminek egy céllal. Általában szolgálatra szokták ezt papi szolgálatra használni először, de már Mózesnél ott van, amikor leszedi a bakancsát Isten előtt, hogy szent ez a föld. Tehát szó szerint azt jelenti a sorsodban, hogyan illeszted be a szentséget, hogy aztán beszélünk majd a szentségről, átérünk a megszentelődésre, ha lesz idő, előre kijelölve egy isteni kijelentés által, félretéve egy különleges célra. Szó szerint ezt jelenti a szentség. Egy különleges célra vagy félretéve. Nagyon kevés ember ismerte föl az életében azt, hogy például milyen talentumai vannak. Nagyon kevés ember ismerte föl. Az éned úgy van megteremtve, Ádámnak is úgy volt megteremtve, hogy az énedben benne van a karizmád, a talentumod, az énedbe. Mivel bukott vagy, mikor bukottan jössz az Úrhoz, ezért Isten helyre akarja állítani az énedet. Tehát helyre akar állítani Isten. És az énedet nem centrumként akarja használni, hogy te centruma legyél az énednek, és az éned legyen a bálványod, és amit az éned megkíván az igén keresztül, azt Isten megadja. Istennek az a terve, hogy az éned az eszköz legyen Isten kezébe. Eszköz. Vagy neked eszközöd legyen az éned. Az énedben van a talentumod, a lelkedben, az érzelmeidben, a szívedben. Ez mind aki vagy. Csak nem tudod, hogy ki vagy. De Isten szellem a szabadban megmutatja, ki vagy. És mire vagy elhívva. Mindenkinek van egy talentuma. Mindenkinek. Vagy kettő. Mindenkinek van. Nincs olyan újjászületett személy, akinek Isten ne adott volna valami különlegeset. Ott van az énedben. És amikor jön a szabbát, akkor megtisztulhatsz a szabbátba, és átadhatja Isten neked a céljaidat. Egy céllal leszel fölszentelve. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a szentség az egy cél. Nem, a szentség az Isten. Ugyanis a szentség az Isten lényege. Úgy lehet mondani, Isten önálló, alappal bíró, örökévaló személy, akinek az alapja, lényege a szentség. Önálló, alappal rendelkező lény Isten. Lény, akinek van egy alapja, és az alapja a lényege. A lényege pedig a szentség. Minden, ami a szentségből származik, persze, az szent lesz, de nem az a lényeg, hogy a cél, hogy szent legyél, mert már szent vagy. Majd mindjárt nézzük. Amikor a szabadban vagy, akkor elkezded befogadni azt, amit Isten akar adni. Sőt, inger szó, birtokolnod kell. Tehát olyan nincs, hogy az üdvösségedet nem birtokolod. Olyan nincs, hogy amit Isten helyre akar állítani vigasztalás folyamán, azt ne akart birtokolni. Minden, ami Istenből neked jön, az birtokolhatod. Sőt, sokszor a birtoklás által tudod meggyőzni a szívedet, hogy felszabaduljon a lelkiismeret furdalás alól, vagy az énednek a kontrollja alól, ha van birtoklásod, azaz kap, van kijelentésed az igéből arról, hogy Isten mit akar neked adni. Nagyon sokszor az embernek vannak az igén keresztül ideái. Tehát idealizmusa, hogy hú, de jó lenne ezt elérni, fú, ez nagyon tetszik nekem. De a szabbátban realizálódik az ideát. Ott tisztul le, ott válaszódik szét az Isten jelenlétében, hogy mi az emberi és mi a szellemi. Nem fogod tudni szétválasztani itt szombaton most, hogy hallgatsz engem, hogy mi az Isten és mi a pszichikai, lelki, testi. Isten jelenlétében lehet szétválasztani. Hogy Isten megmutatja, ha meg akarod érteni magadat vagy a céljaidat. Akkor. És amiről beszéltem előző héten, hogyha te... Ez egy filozófiai gondolat. Hogy ha te nem érted meg az elhívásodat, akkor sajnos, és azt, hogy Isten elhívott téged arra, hogy céllal éld az életedet, motiválva legyél Istentől, akár a szakmádban, akár a családodban, akár a társadalomban, akár a gyülekezetben, mindegy, hogy hol vagy papként, akkor egyszerűen el fogsz bukni. Mert Ádám elbukott, mert a célját, a küldetését nem akarta beteljesíteni. Nem csak azért bukott el, mert Éva ott volt mellette. Hanem másfajta látásba akart bemenni. Nem az Istennek a látásába. Nem az isteni kijelentésbe. Ez fontos lesz ma. Na most, ha a gonoszt úgy ismeri meg valaki, hogy a gonosz mélységében van benne, az még nem szent. Mert nagyon sokan mondják azt, hogy hát én megtértem, és átéltem a gonoszság minden csinyát, binyát. És most már tudom, hogy milyen a túlsó oldal, a gonosz erő. A Darth Vader bandája milyen. Testvérem, Isten nem erre hívott el bennünket, hogy a gonosz mélységéből éljük át. Hanem a jó magasságából. Azaz meglássuk a jó kijelentésén keresztül, a jó és rossz tudás fáján keresztül, hogy mi a rossz. De nem azáltal, hogy egy hamis ismeretbe bemenjünk, és egy hamis kijelentésbe. Elbukjunk, és aztán helyreálljunk ebből. Isten nem erre hívott el bennünket. Tudtok erre mondani? Hanem arra hívott el bennünket, hogy szentek legyünk. Nem arra, hogy gonoszok, aztán szentek. Aztán gonoszok, aztán szentek. Hanem arra, hogy szentek legyünk. Soha nem az volt Isten elhívásának a célja Ádámnál, hogy bukjon el. Erre egyébként föl lehet építeni egy hamis ideológiát a kegyelemmel kapcsolatban, a mégazultsággal kapcsolatban, és az áldással kapcsolatban. Nem megyek bele. Maga a szombat üzenetét egy titok fedi be. Nem éreztétek még ezt? Mikor megtértetek és olvastátok a zsidókhoz itt levélt, és szabbat, olvastátok, és olyan furcsa volt mindig. Mi az, hogy szabbat? Mi az, hogy szombat? Most akkor minden szombaton hagyjak abba mindent? Olvastad a szombatot, és mondja, mit jelent ez? Hogy most megálljak minden munkával? Hogy most a szombaton most Isten megáldotta, meg megszentelte? Mik ezek a kifejezések? Mi az, hogy megáldotta? Mi az, hogy megszentelte? Mi azért, mert én megállok, és Isten jelenlétébe be akarok menni, akkor találkozok az áldással, meg a szentséggel? És miért kellett agyonkövezni embereket, hogyha nem tartotta meg a szombatot? Hát biztos, hogy azért csinálta, hogy a családjának jól menjen. Egy harmadik munkahelyen volt, vagy negyedik munkahelyen, hogy megéljenek. Most ezért agyon kellett kövezni? Nem furcsa ez a szabbát üzenete? De nem az van benned, hogy most ezt meg akarom érteni? Mert ezt nem nagyon értem. Hát aki ezt nem így van, az hazudik. Aki nem ezt mondja, az hazudik. Máté 13, 10, 11. A tanítványok pedig hozzá menvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban. Ő pedig felelvén mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek királyságának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, tehát aki birtokolja a titkokat, annak adatik, bővölködik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. A titkai elvétetnek. Mi a királyság? Titoknak a leleplezése. Szó szerint azt jelenti, elrejtett dolgok napvilágra jönnek. A szabbátban történik ez meg. Az elrejtett dolog napvilágra jön. Rejtés. Szó szerint azt jelenti, megnéztem a definícióját a titoknak. Ismeret, információ, tudás. Túl az emberi felfogó képességen és ráción. Rejté, aminek természete furcsa módon jelenik meg a lélek számára. A léleknek furcsa dolog. A munkamániás embernek, akik a szocializmusban nőttek fel, ahol a gulág még szitok szó volt, vagy a háború előtti embereknek, vagy háborúban élő embereknek, ahol azt hirdették a koncentrációs táborban, hogy a munka nemessé tesz. Annak a generációnak, akinek 5 éves tervei voltak, munkaközpontú társadalomnak, és a következő generációknak furcsa az, hogy mi azt hirdetjük, hogy nyugodj meg, és Isten nem a munkádon keresztül fog megáldani csak, hanem az ő ígéretein keresztül. Ez nem jelenti azt, hogy a munkának nincs értéke. Pláne ebben a generációban, ahol azt látjuk, hogy aki nem dolgozik, mégis van pénze, az azért történhet meg, mert nem dolgozik, hanem lop. De most ezt hagyjuk, ugye? Ezt nem menjünk bele ebbe a aktuál politikai helyzetbe. Hogy hogyan lehet a 100 leggazdagabb ember közé kerülni 4 év alatt, vagy 6 év alatt? Nem, 4 év alatt, igen. Tudjátok, kire gondolok? Felcsút polgármesterére. Na most, amikor... Köszönjük. Amikor megérted a titkok, akkor megélted a mennyből jövő küldetésedet. Mert Isten nem azért mondja a titkokat, nem azért mutatja meg, hogy te neked egy titokzatos, titokat övező személyé váljál, egy titokzatos ember legyél, hanem azért, mert becsomagolt a titokba a küldetésedet, az elhívásodat, azt a talentumot, amit Isten ki akar neked jelenteni. Mert nem úgy születsz, hogy te tudod, hogy mihez értesz. És nagyon kevés ember van, aki a földi pályán, a kicsi életében rájön arra, hogy ő miért született ide. Hát az első gondolatod ad lesz, mikor elkezdesz fölnőni, hogy miért is vagyok én? Ki vagyok én? És miért vagyok itt? Ez az első gondolatod. Mert az énednek meg kell találni a Istent. Mert az Istenben van meg az énednek a biztonsága. Mert függőek vagyunk. Tehát egyszerűen muszáj, hogy Istennel kapcsolatba lépjünk. Mert önállóan meghalunk. De Istennel nem halunk meg soha. Na most visszatérve a küldetésre. Na most a titok leplezi le azt, hogy mi az, amire el vagy hívva. És ez Isten jelenlétében adódik meg, csak Isten jelenlétében. Sehol máshol nem. Ezt Isten szent jelenlétében adja át Isten. Nem az a lényeg, hogy szentek legyünk csak, hanem az, hogy a szentség által célra el legyünk hívva és képesítve. Legyen potenciálod a szentségeden keresztül. Na most. Amikor a mennyi küldetésedet elkezded, vagy a földi küldetésedet így jobb, elkezded realizálni, akkor elkezded látni, hogy honnan indulj, mit kezdj el azzal a dologgal, és hogy hova tegyed azt a dolgot, amit kapsz Istentől. Mert ha önmagában csak egy kijelentésed van, és csak kijelentésed van, és eltett 5-10 év, egyszer nem fogsz tudni mit csinálni, megint meg fogsz keseredni. Mert bár látsz dolgokat, nem tudsz mit kezdeni vele. Mert az ember arra van elhívva, hogy szolgáljon. Vagy szolgáljon a társadalomban, vagy szolgáljon az egyházban, vagy mind a két helyen. Na most, amikor a világban elkezdesz forgolódni, tudnod kell, a Jakab 4 szerint, hogy a világban való barátság az ellenségeskedés Istennel. Tehát a talentumodat nem úgy használod, ahogyan a világ használja, hanem egy természet fölötti kinyilatkoztatásból. Lesz egy belső tudásod arról, aki vagy. És még egy dolog még, hogy szó szerint azt mondja a Jakab 4:4 egyszerű fordítás. Olyanok vagytok Istenhez, mint a férjéhez hűtlen, házasságtörő asszony. Így mondja Jakab a Bibliában. Tehát egy szentségtelen asszony, olyanok vagytok. És utána azt mondja Jakab a 4:4-ben, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok ki, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik? Tehát mi van benned a szent szellem? A szentség szelleme. És a szentség, ezt a héberek így hívják, szentség szelleme. Most a Szentség szelleme az vágyik rád, hogy a templomod az vele legyen harmóniába. És ne add ki a templomodat, ne légy parázda cédává. Ahhoz, hogy áttütő erővel jöjjön az életedben, a szombat és a szentség üzenete kijelentése van szükséged. Nagyon nagy probléma az egyházban, ha szentséget hirdetik, de nincs kijelentés. Még egyszer mondom, a szentség kijelentés által jön meg, és csak azáltal tudod fönntartani a szentséget, ha lesz kijelentésed. Ez fontos. Mert elkezdünk szentségeskedni. És a erkölcsöt akarjuk helyreállítani, de nem erkölcs csőszökkel, és nem erkölcs csendőröknek hívott el bennünket. A pásztor nem erkölcs rendőr. Mindenki tisztességben kell bírni a maga edényét. Példabeszélek 29.18. Példabeszélek 29.18. Azért szerettem volna így kezdeni, hogy egy kicsikét úgy megállítsalak, hogyha elkezdesz rohanni a szentség felé. Mikor nincs mennyi látás, vagy prófétai látás, a nép elvadul. Egy másik fordítás. Ahol nincs látás, ott elvadul, és lezüllik a nemzet. A B része az igének, de milyen boldog és áldott, aki követi a tanítást. Milyen boldog és áldott, aki követi a tanítást. A második, az A része, hogy ahol nincs látás, ott elvadul a nép, azt úgy is lehet fordítani, hogy a nép áttöri a korlátokat. Még egyszer, együtt mondjuk. Ahol nincs látás, elvadul a nép. Mi vadul el? A nép. A közösség. Ahol nincs látás. Áttöri a korlátokat. Átmegy a szentségből a szentségtelenségbe, ahol nincs látás. Szó szerint azt jelenti, szabadon engedi magát, minden kontrollt megszüntet, és elvadul. Szabadon engedi magát, minden kontrollt elhagy, és megvadul. Mert nincs prófétai látás. Amikor királlyá kenték Sault, akkor a nép azt mondta, nem akarunk a királyság szerint élni, a szabbát szerint élni, a királyságnak az üzenetén keresztül nem akarunk élni, hanem egy népet, egy népből egy embert akarunk, aki majd uralkodik felettünk. Képzeljétek el, hogy ez a látás szó, ez mindig legtöbbször, tehát 90%-ban az Ószövetségben a mennyből jövő prófétai eseményt mutatja be, amikor Izrael történelemben Isten valamit bemond, megtör, áttörést hoz létre. És általában ezt a szót, az összes igét végignéztem, akkor használja Isten, amikor beavatkozik a Szent Szellem erővel, a szentség szellemén keresztül. Egyébként a rabbik azt mondják, hogy a próféták azok mind szentek voltak, mert a próféta kenet az megszenteli az embert. És amikor jött a szellem, akkor szó szerint úgy írja a több fordítás ezt a szó értelmét, hogy ráesik a szellem, rátör a szellem. Rátör a szellem. Tehát amikor nem tör át a szellem, nem esik rá az egyházra a szellem, nem jön a prófétai nábi látó a gyülekezetbe, akkor elvadul a nép. Mert nincs látás az Istenről, az Isten céljáról, az Isten akaratáról, és Isten célja és a mi akaratunk nincs egységben. Ezért a mi életünk is arra megy, amerre mi akarjuk. A szentség, ahogy mondtam, azt jelenti elkülöníteni egy célra. Testvérek, az életed az nem a te irányításod alatt van. Neked tudnod kell, hogy Isten téged merre akar vezetni. Nem élhetsz függetlenségben. Mert Isten előre eltervezte a sorsodat. Ez az 1 Sámuel 3:1-nél, ha kinyitod, csak mutatok egy kicsikét még a látással kapcsolatban. És gyermek Sámuel szolgált vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. Ez azt jelenti, hogy nem volt látás, nem tört át a látás abban az időben. És nézd meg, hogy mi lett ennek az eredménye Sámuelnek az életének, a Sámuel életében élő szolgálóval kapcsolatban. Kire gondolok? Éli és fiai. Mi történt, hogy nem volt áttörő látás? Elvadult a papság. Szellemi, fizikai parázdaságba esett, vagy bocsánat, Éli fiai. Nem volt áttörő látás, nem tudta átadni Éli, a pap, az Isten kijelentését, mert korrupt lett, és a korrupció korrupt gyerekeket hozott létre. És a korrupt gyerekek pedig megundorították az Isten felé való közeledést. Mert ritka volt az áttörő látás. És hozzászoktak ahhoz, hogy látás nélkül élik az életüket. Ritkán szól az Úr a papon keresztül. Ritkán szól az Úr profitán keresztül. Hozzászoktak ehhez. És akkor hozzászokik egy nemzet ehhez, parázdává zűlik le az a keresztény társadalom is. Ha nincs látás. Mert a látás emel föl oda, ahol Isten van. A látás mondja meg, hogy merre menjünk. És a látás mondja meg, hogy minek mi a következménye. Mert a felelősség az, hogy Isten ad valamit a bensődben, ez a látás. Figyelj, nem azt mondja, hogy a látás nélkül elvész a próféta, hanem látás nélkül elvész a nép. Mit jelent a kettő közötti különbség? Hogy mindenkinek van egy felelősség az egyházban. Mit jelent a felelősség? Azt jelent a felelősség, hogy valamit akar adni Isten a bensődben. Látás nélkül elvadulsz, és elvadul a nép körülötted. Isten akar adni neked egy felelősséget arra, amit ad, kijelentés formájában az igén keresztül, akár ma a szentséggel és a szabbáttal kapcsolatban. Mert nem csak te magadat kell szabbátba bevinni, hanem a társadat is, meg a fiadat is, meg a társadalmadat is, a keresztényekre gondolok. Hogy megértse a nép, hogy Isten akar szólni hozzá. És a két szülője, amiről beszéltem a célnak, az elkötelezettség és a motiváció. Ha nincs elkötelezettség valami felé, elvadul a nép. Mert nincs cél. És mi a cél? A látás, a kijelentés. És ezután jön csak az eredmény. Tehát nem lehet az, hogy látás nélkül eredményt vársz. Muszáj, hogy célod legyen a mennyből. Mert Ádám így lett megteremtve céllal. Nem azt mondta, hát menj, ahova akarsz. Tér az egész föld. Csinálj, mit akarsz. Szeretlek. Isten azt mondta neki, szórul szóra. Ezt meg ezt csinálhatod, azt meg azt nem csinálhatod. Ezt meg ezt így, azt meg azt úgy. És szombaton elbeszélgetett vele. Elmondta neki, hogy mik a dörgések az Édenbe. A héber gondolkodásban persze benne van az, hogy mindennek oka az Isten. De ez nem vezet oda, hogy az ember felelősségviselés terhét eldobhatja magától. És van egy másik oldala ennek az egésznek. Hogy Isten viszont sokszor passzív módon megengedi. Vagy felhasználja, hogy a dolgok történjenek, vagy akár jóvá hagyja. Két oldala van ennek az egész aspektusnak. Te felelősséged az, hogy szenté váljál. Azaz a megszentelődés után elinduljál, és folytasd ezt a megszentelő munkát Isten céljának. A legnagyobb botrány az, amikor az emberek tanítanak a szentségről, és az embereket nem emelik fel abba, hogy úgy is éljenek, és úgy is cselekedjenek, ahogy Jézus Krisztus. Hanem benne hagyják az ő testi, pszichikai mi voltukba. Hogy megtértek, újjászülettek, de nem lettek szellemivé. Azaz az igen nem tudja szétválasztani a jót a rossztól az életükben. És megengedik, és közben még rányomják a terhet, légy szent. Hogy tud szent lenni, ha nem ismeri Istent? Mutatok egy igét ezzel kapcsolatban. Solorokoto santo, soloroba, silárakat a santa. Példabeszédek 9:10. A bölcsességnek a kezdete az Úrnak a félelme. A szentnek ismerete pedig a megítélés. A Károli Eszességet mond, de itt bínach szó van. Olyan ember, aki folyamatosan benne él a megítélő képességébe. Benne él a szétválasztó tudományba, hogy mi a jó, mi a rossz. Bínach, a megítélő képességgel felruházott ember, aki gyakorolt a jó és rossz közötti különbségtételben. Tehát a szentnek az ismerete, a kadosnak az ismerete, az megítéli azokat a dolgokat, ami rossz és ami jó. Mind a két oldalt. És a bölcsesség, és az Istenfélelem, és a szentség, és a megítélés, ezek párba járnak. 9-es verszakot is felolvasom. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. Nem tudsz bölcsességet átadni csak a bölcsnek. És nem tudod tanítani, aki nem cádik, mert az nem lesz, nem vesz belőle, nem tudja összerakni, és nem tud következtetéseket lehúzni. Tehát olyan az, hogy én tanítok neked valami szellemit, és te tudatosan, pszichikai módon éled az életedet, tehát nem akarod, hogy az ige megtisztítson, helyreállítson, és egy magasabb szellemi színvonalon éljen az életedet, akkor nem fogsz tudni átvenni bölcsességet, mert te lekontrollálod Istent. Saját magadban. A felelősség rajtad van a Héber gondolkozás alapján. Hogy mindenki azt teszi a szívével, ahogy a szíve diktálja. Ha a szíved arra diktál, hogy keresd az Urat, akkor azt szerint cselekszel. Ha a szíved arra diktál, hogy ne keresd, akkor nem fogod keresni az Urat. Ez a saját magad felelőssége.